napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hét utolsó adásában pénteken délután 5 óra 13 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai naprakész műsor központi témája a fenntartható fejlődés lesz. Jeles vendégül itt mellettem a stúdióban Borbély László, államtanácsos, a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlődési főosztály vezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, kérdéseket tehetnek fel a témával kapcsolatosan, ha igénybe veszik elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma 0740 274 165-ös. E-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt Borbély László, amíg mások vakációztak, addig önnek volt két fontos találkozója a nyár folyamán. Mind a kettőnek a célja az volt, információim szerint, hogy a partnereket rávegyék azzal kapcsolatosan, hogy kapcsolódjanak be az úgynevezett országos fenntartható fejlődési stratégiába. És két igen fontos ágazatról van szó, mégpedig az üzleti szféráról, illetve hát a szakszervezetekről. Most vegyük talán előbb az üzleti szférát. Ha jól értettem itt a hírekből, akkor arról van szó, hogy megszerette volna győzni az üzleti szféra képviselőit, hogy a fenntartható fejlődési stratégiába is ruházzanak be, tehát fektessenek be összegeket. Milyen sikerrel járt ez a találkozó, és aztán majd kicsit később térünk rá a szakszervezeti vezetőkkel lezajlott eszmecseréjükre.
Hát a tavaly, mikor augusztusban elindítottuk útjára ezt a fenntartható fejlődés stratégiának az újra gondolását, akkor én se gondoltam volna, hogy ennyire pozitív lesz a visszajelzése azoknak a különböző szervezeteknek, akár állami köztisztviselők, akár a civil szféra, akár mint ez a találkozó volt ugye a befektetők, a privát szféra képviselői, hogy mennyire pozitívan reagálják le, hogyha van egy koherens ajánlat, hiszen erről szól a partnerség. Ha fel tudunk mutatni egy olyan stratégiát, amelyet utána meg kell találni azokat a módszereket és azt a lehetőséget, hogy gyakorlatba ültessük, akkor az összes találkozón végül volt fogadókészség. És persze ezek, akár a szakszervezetekről beszélünk, akár a privát szférágról, magánszférágról elég kritikusak a kormánnyal szemben, megfogalmaznak nagyon vehemens és kritikus véleményt, de ezeken a beszélgetéseken azt hiszem ők is rájöttek, hogy na itt mégis van egy elképzelés, egy rövid, középtávú és hosszú távú elképzelés, ez hát ha fog működni. És például itt, mikor tárgyaltam velük, akkor egyrészt elfogadtunk elég sok javaslatot, ami megjelenik a stratégiába. Például ott volt, és kb. 65 olyan különböző szervezet volt ott, amelyek végül elnyő szervezetek, például a bankároknak a szövetsége, vagy a fejlesztési szférából különböző entitások vannak, külföldi kereskedelmi kamarákkal való együttműködést képviselő szervezetek. Tehát akkor tudunk partneri viszonyt kialakítani ezekkel, hogyha egy hálózat alakul ki, és ez a hálózat most már több mint 1200 emberből vagy szervezetből áll. Ezt kialakítottuk azon a 17-18 találkozón, amelyet megszerveztünk a tavalytól, és most ez a hálózat kell majd működjön, hiszen az egyik fejezetet bezártuk, most kedden lesz még egy utolsó miniszterközi bizottság, és befejeztük a stratégiának az újragondolását. Ez egy általános dokumentum, amelyet majd követ, remélem, egy intézményes hálónak a kialakítása, különböző olyan hát csapatoknak a megcélzása, akik a minisztériumokban dolgoznak, vagy országos, vagy helyi intézményeknél, és ez a hálózat tudja majd működtetni azt a gyakorlatba ültetését annak az Agenda 2030-nak, amely 2015-ben azt mondta a föld minden lakójának, hogyha nem ébredtek fel, hogyha nem követitek ezt a nagyon világosan megfogalmazó 17 nagyobb és 169 kisebb, de fontos célkitűzést, akkor úgy, ahogy ebben az évben már augusztus 3-án a föld elfogyasztotta erre az évre kiszámított különböző energia és más jellegű szükségleteket, ez 1978-ban december 23-án fogyasztott el, most már augusztus 3-án már a jövő évi készletből kell fogyasszunk, tehát nagyon aggasztó, nem beszélve a klímaváltozásról, és ez azt kell jelentse most 2018-ban, és főleg jövőben 2019-ben, hogy az ENSZ szintjén legyen egy első felmérés, hogy mit csináltunk ebben a 4 évben, és persze mit fogunk csinálni a következő 12 évben 2030-ig. Románia hiába lehetne az első a világon, hát persze nem első, tehát most tavaly 35-ek voltunk, most 55. helyre visszacsúsztunk egy 157 országot felőlelő táblázatban. Itt nem véletlen az, hogy az első 10 helyben az 5 északi országban Svájc, Ausztrália és más fejlett országok. De visszatérve erre a találkozóra, azért fontos, mert két olyan kérdéskör van, amely általánosnak tűnik, de mikor apró pénzre vesszük, akkor nagyon konkrét elképzelésekről van szó. Az egyik, ez az úgynevezett körkörös gazdaság. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a cégek nem csak abban kell gondolkozzanak, és ez az egésznek a lényege, hogy nagyobb profit, többet termeljenek, persze jobb minőségek, és ezt eladják a piacon. Ez a 70-es, 80-as, 90-es évek mentalitása volt. Meg kell nézni, hogy milyen erőforrásokból, tehát hogy elhasználják-e azokat az erőforrásokat, amelyek még sok száz évre kéne a Földön legyenek, és legyen, amiből mi használjunk. Kettő, egy olyan koncepciójuk legyen, amely a környezetet védje, amely különböző ilyen esélyegyenlőségtől egy olyan stratégiai terve legyen, hogy ne meggazdagodjon egy-két év alatt, s utána ne legyen semmilyen elképzelése, hanem hosszú távon is legyen az jó az illető országnak, legyen az jó a környezetnek, legyen az jó az illető alkalmazottnak, aki ott dolgozik az illető cégnél. Ezért például az egyik konkrét javaslatunk volt, és ezt nem csak hogy elfogadták, hanem üdvözölték, hogy lesz egy Európai Uniós projektünk, amely arról is szól, hogy Németországban már 2001-től bevezették egy ilyen kódot, egy ilyen olyan fenntartható fejlődési kódexet, amely arról szól, hogy a cégek egy bizonyos táblázat alapján, azon kívül jelentik nyilvánvaló az adóhatóságnál azokat a kötelező adatokat, ez nem kötelező, de 2001-től minden magára adó cég Németországban kötelezőnek érzi saját maga számára, hogy jelenjen meg ebben a táblázatban, mit tett ő a környezetvédelem terén, mit tett ő a korrupció ellenes harcban, mit tett ő az esélyegyenlőség, stb. Vannak nagyon világos kritériumok. Ez Romániában, ez egy Európai Uniós irányelv is részben, de Románia csak részben vette át ezt az irányelvet, és ezzel a kóddal, a kódexel, amelyet bevezetünk, remélem jövő év végéig, ez azt jelenti, hogy megint elindul egy folyamat a társadalom szintjén. Az állampolgárok megkérdezhetik és megnézhetik, igen, ez az a cég, amely olyan technológiát használ, amely környezetkímélő, akkor oda megyek ahhoz a céghez, hogy vegyek egy bizonyos terméket. Tehát ez más országokban már mentalitásváltást jelent, nevelését jelenti a társadalomnak. Tehát csak egy példát említek, azon kívül nyilvánvaló, hogy egy egészséges gazdaság kell ehhez, tehát megmondták, hogy jó, nekik lehet nagyon, hogy mondjam, előremutató kezdeményezéseik, csúcstechnológia, innováció, akkor, hogyha itt minden fél évben változik a törvénykezés, és nem tudja egy apropó fenntartható fejlődést, tehát nem tudja egy befektető, hogy fél év múlva esetleg milyen típusú adókat szüntetnek meg, vagy vezetnek be, és akkor nem tud ő egy 2-3 évre, 5 évre előremutató tervet csinálni az ő ugye befektetésének. Tehát itt egyrészt induljon meg egy folyamat, egy párbeszéd, azon kívül nyilvánvaló a politikumot meg kell győzni arról, hogy akkor változtassa meg a politikum is a mentalitását.
Ezek nagyon érdekes dolgok, amiről tájékoztatott, és valósak. Ezen az üzleti szféra képviselőivel ezelőtt találkozón egy miniszter is részt vett, nevezetesen a kereskedelemért és üzleti
középvállalkozásért
felelős Stefán Radu Oprea kereskedelem és üzleti szféráért felelős miniszter. Ez garancia volt a résztvevők számára? Tehát valamelyest az, hogy egy tárcavezető ott van, az jót tesz a dolognak, vagy inkább éppen, hogy a fordítottja sül el? Mert hogy mindenki egyfolytában szídja azt, hogy jelen pillanatban a kormány saját magával, a párton belüli viszonyokkal, az ellenzékkel van elfoglalva, és a gazdasági fejlesztés az nem másod, harmad, negyed részt érdekli őket.
Szóval mindenképpen jót tesz, hogy ott van a tárcavezető. Egyrészt, mert őt is meglepte, hogy tényleg egy olyan konstruktív beszélgetés volt. Tehát ő fel volt készülve arra, mint ahogy mostanában van, hogy az ilyen típusú találkozókon, hogy jönnek, és akkor jön mindenki, szapulja a kormány, szapulja, hogy milyen hiányosságok vannak. Ez egy más típusú beszélgetés volt, lehet azért is, mert bevezettem és elmondtam ezt az elképzelést, tetszett nekik, úgy látom. Tehát egy kicsit elkezdtek másképp gondolkodni, hogy hogyan tudjuk jobbítani azt, ami most nem jó. És akkor kialakult tényleg, olyan javaslatok hangzottak el, mert a miniszter úr lejegyzett, és hát azért ott van egy csomó olyan program, amellyel azért segítik a beinduló félben levő vállalkozókat, ez a startup program, és különböző vetületei, ugye most például van egy ilyen a diaszporát hazacsalogató program, amely, hogyha valaki itt megalakít egy, hát valahol el kell indulni, én tudom, itt mindenki mosolyog, de mikor ilyen különbség van a fizetések között, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy na gyere haza, hogyha nem adsz valamit mégis, egy minimális lehetőséget. Na most ez arról szól, hogyha valaki itt egy céget beindít, akkor kap egy bizonyos támogatást. Persze, utána a cégnek kell működnie, az illető nem is kell hazajöjjön, tehát benne van ebben, hogy nem kell feltétlenül hazajöjjön, hanem valakin keresztül, tehát megbízik valakit, és akkor az, hogyha működik, akkor előbb-utóbb hazajön. Nem lehet azt mondani csak, hogy jó, itt minden rossz, itt mindenki el kell menjen. Ez a legnagyobb tragédiája most Romániának szerintem, a legnagyobb kihívása, bocsánat, az, hogy 3,5 millió romániai állampolgár kint dolgozik, és nem ők a hibásak, nyilvánvaló, nyilvánvaló, de ennek érdekében például ilyen típusú pályázatokat is meg kell hirdetni, nem elég.
Évről évre viszont rekord mennyiségű pénzt küldenek haza, és ez jót tesz a román államnak is. Na már most, ha egy jeles koalíciós pártvezető azt mondja, amit a tegnap nyilatkozott Kedin Popescu-Tari Csánu, hogy a gondokat most már éppen ideje lenne külföldi munkaerő behozatalával megoldani, akkor nem tudom, hogy ez jót tesz-e a diaszpórában levőknek, a hazacsalogatás célkitűzésének, vagy most elnézést kérek, azért mosolyogtam, mint ez előbb, mert augusztus 10-én bebizonyosodott, hogy hát nem mindig jó az, ha a diaszpóra képviselői hazajönnek.
Jó, hát sokat lehetne tárgyalni, hogy kik voltak azok, és hogyan jöttek haza, de nem oldjuk meg tüntetésekkel ezt a kérdést, ez biztos. És azzal se oldjuk meg, hogy megpróbálunk erőszakosan közbeavatkozni.
Van itt egy érdekes dolog, és még aztán bocsánat, hogy felszakítottam. Parancsoljon
önjelszó.
Szintén felvetődött ezen a találkozáson az, hogy maga a közvetlenül érintettek, mármint a gazdasági élet szereplői és hát motorjai, azok járuljanak hozzá aktívan az országos fenntartható fejlesztési stratégia felújításához. Voltak konkrét ötleteik, hogy persze, mit kellene belefoglalni?
Igen, tehát volt van egy ilyen a bankárokat tömörítő szövetség, nagyon erős szövetség, az 91-től létezik. Egy ötoldalas javaslatcsomagot nyújtottak át, és abból kb. 55-60%-át átvettük. Igen. Tehát nyilván például most megint ezen a héten részt vettem egy olyan tanácskozáson, ahol több mint 120 banki szférából, vagy a pénzügyi szférában dolgozó cégek képviselői voltak jelen, és ott is elhangzott, hogy Romániában azért sok minden nem működik úgy, ahogy kéne, de a bankszektor az elég stabil, hál' Istennek. Tehát azért akkor is, hogyha a bankszektor kell reagáljon a gazdasági élet furcsaságaira, és időnként ugye látjuk a kamatokat, hogy módosulnak egyik napról a másikra, de itt inkább a bankszektor is olyan típusú javaslatokat tett, amely arról szólt, hogy alakítsunk ki egy olyan környezetet, amely biztosítaná a stabilitást, hiszen a bankszektornak ez a egyik legfontosabb kérése, és ez jogos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az, amit elindítottunk ezelőtt egy évvel, az arról szólt, hogy indítsunk el egy mozgalmat a társadalom szintjén, és ezt nagyon komolyan veszem. Én ott lehetek, lehet egy főosztály, ugye, amely lelkes emberekből áll, és mi csinálhatunk egy gyönyörű szép stratégiát, hogyha nincs meg a partneri viszony a különböző szegmentumaival a társadalomnak, hogyha nincs egy olyan környezet, amely előremutat, és amely pozitívan próbálja, akár persze nyilvánvaló a parlament, nagyon fontos a kormány, nagyon fontos, hiszen ők hozzák a törvényeket, kormányhatározatokat, de el kell indítani egy folyamatot, és ez a folyamat elindult. Azért mondtam, hogy most a következő lépés az lesz, hogy, és már elindultunk ezen az úton, hogyan tudjuk ezt kommunikálni is az állampolgárokkal, és persze ilyen adások is nagyon sokat tudnak tenni ilyen értelemben, de nem elég. És én nagyon sokszor elmondtam, hogy azt szeretném, hogy legalább egy héten egyszer egy nap arról szóljon, vagy egy fél nap, vagy minden nap két óra, hogy pozitív breaking news, pozitív olyan hírek, ami ne állandóan az embernek szoruljon össze a gyomra, amikor meglátja, hogy breaking news, hanem arról szóljon, hogy itt ebben az országban történnek pozitív dolgok is. Nem igaz, hogy nem történnek. Nap, mint nap történnek pozitív dolgok. Vannak olyan tehetséges emberek, olyan vállalkozók, olyan tudósok, akik felmutatnak egy csomó értéket, hát akkor egy kicsit vigyázzunk legalább erre. Persze azon túl nyilvánvaló visszatérünk mindig arra, hogy a politikum. De a politikum az a társadalomnak a kitermeltje. Minden 4 évben elmegyünk szavazni, és így van, megszavazzuk azokat a pártokat, azokat a szervezeteket, amelyekkel azt kell tenni a bizonyítság, hogy igenis képviselnek minket. Ennél jobbat egyelőre nem találtak ki. De feltettük magunknak a kérdést, hogy mi személy szerint mit csinálunk annak érdekében, hogy egy fenntartható életünk legyen, hogy egy egészségesebb életünk legyen, itthon, ahol vagyunk, a munkahelyünkön, a családunkban, kisebb-nagyobb közösségben. Ezért mondom, hogy egy mozgalom, egy mentalitásváltás kell elinduljon a társadalom szintjén, és a legfontosabb talán az oktatás. Látjuk, hogy milyen cirkuszok vannak az oktatásban, és teljesen jogos a felháborodás, kapkodás, nincs egy elképzelés. Ezért próbálunk az oktatás szintjén is olyan nem plusz órát, Isten őriz, hogy még egy plusz órát vagy plusz tananyagot tegyenek be, hiszen így is túl vannak terhelve a gyerekek. De olyan típusú, nagyon jó ENSZ anyagokat, amelyeket világszerte a tanárok felhasználnak, azért, hogy már az óvodától, az elemiskolától és az egyetem végéig próbálják a most felnővő, ha eddig nem voltunk képesek, a most felnővő generációnak elmondani, hogy így kell gondolkodni. És ha ők így nőnek fel, akkor belőlük lesznek a jövő politikusai. Nem tudom, mi történt ezzel az országgal, miért nem tudunk többet felmutatni 28 év után, mikor Európának az egyik leggazdagabb országa, és fel tudnám sorolni, hogy miért, az egyik legszebb országa, hiszen biodiverzitás, az 5 ökoszrendszere, itt mindent meg lehet találni végül, ha egy turista jön, de mikor nincsenek utak, nincsenek szolgáltatások, drágák és minőségileg gyengébbek, mint a körülöttünk levő országok, hát akkor meg kell kérdezzük, jó, politikusok, mindenki hibás szerintem. Tehát mindenki hibás, de ne azt nézzük feltétlenül, hogy mi a hiba, hanem hogy hogyan tudjuk ezt egy kicsit jobbítani. Ezt kéne megnézni.
Én ezt mind értem, amiről eddig értekezett, hogy gazdasági főszereplők, miniszter, hogy különböző felelősségteli szakértők vesznek részt az ilyen tárgyalásokon. De akkor kérném szépen, hogy arra is térjünk ki, hogy hát milyen szerepük lehet ilyen tekintetben a szakszervezeteknek, amelyek inkább éppen a negatív oldalát emelik ki a gazdasági életnek, és inkább azzal törődnek, nem hogy befektessenek, hanem hogy minél több előnyt szerezzenek meg a munkaadóktól a munkavállalók fele. És fontos találkozó zajlott le. Itt van 2 adat, amire majd külön kérek öntől információkat, tehát mindenek előtt akkor a szakszervezetek, az 5 reprezentatív szakszervezeti vezetővel lezajlott tárgyalásoknak az élményeiről is tájékoztassunk, kérném szépen, mert ez nekem nagyon érdekesnek tűnik, főleg az üzleti szféra képviselői után.
Igen, ez és egy nagyon érdekes találkozó volt, így van. Elgondolkoztam, hogy na most akkor itt mi lesz ezen a találkozón, persze bemutattam, hogy mi az elképzelésünk, de itt amire én kihegyeztem ezt az egész előadásomat, az volt, hogy a partneri viszony és a társadalmi dialógus, amit ők nyilvánvaló hiányolnak, tehát hogy nem áll velük, vagy nem úgy áll velük szóba, ahogy kéne. Most voltam múlt héten, vagy 2-3-szor a környezetvédelmi minisztériumban, mert volt egy ilyen átestünk azon a környezetvédelmi hatástanulmányon, amely jóvá hagyta, hogy a kormány elé tudjuk terjeszteni az új stratégiát, és mondták ott nekem, hogy vagy 2, vagy összefutottam egy szakszervezeti vezetővel. 2 vagy 3 éve nincs kollektív munkaszerződés. Hát akkor miről beszélünk? Tehát emlékszem, mikor azért voltam ilyen pozícióban, és hónapokon át nagyon kemény tárgyalásaink voltak a szakszervezet, de bementem én is nagyon sokszor, tárgyaltam velük, nem lehetett mindent elfogadni, amit ők kértek, de legalább részben elfogadtuk, utána kezet fogtunk, és érezték ők is, éreztem én is, hogy mégis valamit sikerült itt felmutatni. Úgyhogy ez hiányzik a romániai társadalomból. Nincs, én úgy látom, türelmük az embereknek, hogy leüljenek, és igen, akár egy-két napig például ezekről tárgyalnak. Most visszatérve erre a találkozóra. Ők is jöttek nagyon konstruktív és logikus javaslatokkal. Az egyik szakszervezeti vezetőnek a tanácsára, például a Facebookra feltettük, mert van egy Facebook oldala a főosztálynak, feltettük azt a nagyon jó, én láttam belőle részleteket, egy Martin Scorsese film 2011-ben, egy másfél órás dokumentumfilm, hogy mit csinálunk a földünkkel. Egy nagyon jó film, nagyon jó dokumentumfilm. És ő javasolta, hogy jó, akkor beszélünk, nézze meg mindenki ezt a filmet, mert egy kicsit megváltoztatja a mentalitását. Tehát jó felkészült szakszervezeti felvezetők, azzal kezdtem, hogy önök képviselik a fenntartható fejlődést, tudnilik, az öt szakszervezeti vezető közül négy legalább 15 éve funkcióban van, úgyhogy azt jelenti, hogy akkor ügyesen vezetik a szakszervezeteket, hogyha nem váltották le őket. De túl ezen nem kérnek olyan dolgokat, amelyeket nem lehetne legalább részben megvalósítani. Kérnek ők is nyilvánvaló egy világos olyan törvénykezést, ahol a társadalmi dialógusban résztvevő szervezetek legyenek egyensúlyban, és ne legyen egy gőzhenger a minisztérium részéről akkor, amikor a munkatörvénykönyvet például módosítják. Sok mindent elmondtak, de ott is rájöttek arra, hogy egy persze egy nap alatt, vagy egy hét alatt nem tudjuk megváltani a világot, de legalább próbáljuk meg beindítani ezt a folyamatot, úgyhogy megegyeztünk abban, és mondtam, hogy akkor ellenőrizzék majd le ezt, különben mindenkinek ezt mondtam, lezártunk egy időszakot, itt van egy általános dokumentum, amelyet bemutatunk a kormánynak, és utána még körülbelül egy év, másfél év kell elteljen addig, amíg meg lesz ez az intézményesített hálózatrendszer, amely igen, a politikusok számára egy olyan javaslatot tesz bármilyen téren, amelyet figyelembe kéne vegyenek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez volt a lényege ennek a nem bemutatkozó találkozónak, de olyan két és fél órás volt, amikor ott voltak azok, akik végül képviselik a sok millió munkavállalót, tehát az alkalmazottakat, és megint egy konstruktív, nem ilyen élesbe menő olyan találkozó volt, ahol egyszerűen sokszor nem lehet már tárgyalni érvekkel, mert olyan hangulat van, tehát nekem nagyon pozitív élményeim vannak ezekről a találkozókról.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 40 perckor a napra kész műsor szól. Jeles vendégül itt mellettem a stúdióban Borbély László államtanácsos, a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlődési főosztály vezetője, és az eddig eltelt időben két fontos találkozóról ejtettünk szót, tájékoztatott ön egészen pontosan, de van itt egy óriási esélye Romániának, ami a következő fél év, bő fél évet jelenti, tehát 2019 első fél évében az EU elnökségnek az elnyerése. Na most fenntartható fejlődés szempontjából mennyire fontos ez a 6 hónap, és egyáltalán mennyire készülnek rá a hivatalosságok erre a fontos időszakra?
Sok minden fog történni az EU elnökség alatt. Ugye a Brexit, tehát tudjuk, hogy a jövő év márciusában...
Meg lesz, de most már nagyon
hát igen, kétes. De jövő év márciusa, tehát a romániai elnöksége alatt van az a határidő, amíg valamit kell tenni, vagy lesz, vagy nem lesz aláírt Brexit egyezmény. Ugyanakkor ott lesznek a májusban az európai parlamenti választások, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szebeni május elejé csúcs találkozó után, ahogy szokták mondani, a fűsenő, mert mindenki megy kampányolni, már az előtt elkezdik a kampányt. Tehát egy rövidebb elnökség ilyen szempontból, hogy fel tudjunk mutatni nagyon releváns dolgokat, ami szintén egy nagyon nagy kihívás, de ez mind nem Románia specifikuma, ugye a költségvetése az Európai Uniónak a következő 7 évre, amely az egyik variáns az lenne, hogy a jövő évi csúcs találkozóig lekavarják, és legalább ezen a szinten van egy egyesség. A másik, hogy átdobják a labdát a következő bizottságnak, a következő parlamentnek. De ezért elmondtam mindenkinek, és én nagyon örvendek a tegnap például, ugye most van New Yorkban az ENSZ-nek a közgyűlése. És felszólalt a Románia elnöke, és én örvendek, hiszen a külügyi és kollégákkal együtt mi javasoltuk, de velük együtt szervezzük. Lesz egy, szerintem a csúcs találkozón kívül, április 16-án jövőben egy nagyon fontos találkozó miniszteri szinten, akik a fenntartható fejlődést irányítják. Miért nagyon fontos ez a találkozó? És erről beszélt az államelnök a tegnap, és arról, hogy milyen fontos a partnerség, mert erről szól ez a találkozó. Miért? Az Európai Unió vállalta azt, hogy év végéig a bizottság is le kell tegyen az Európai Unió asztalára egy ilyen úgynevezett reflection paper, tehát egy olyan dokumentumot, amely gondolkozzunk el ezen a dokumentumon, amely azért konkrét, remélem konkrét javaslatokkal jön, hogy mit tegyünk ezzel az Agenda 2030-szal. Hogyan tudjuk mi követni, hogy az Európai Uniós országok végrehajtják, vagy nem, ennek szellemében fogjuk a következő 12 évben a különböző szektoriális politikákat az Európai Unió szintjén véglegesíteni. Hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát Románia kell véglegesítse ezt a dokumentumot úgy, hogy a politikum mondjon valamit róla. Ez az egyik, ami egyértelmű, hogy Románia prioritása kell legyen, és benne van különben a nagy dokumentumban. Most is tettem le egy olyan javaslatot az illetékeseknek, hogy ezt külön jobban ki kell emelni a kommunikációban is. A másik, hogy az Európai Unió először, és nem csak az Európai Unió, az országok, egy olyan 4 éves jelentést tesznek le a magas szintű politikai fórum asztalára jövő évben, az ENSZ-ben, júliusban, és utána külön 2 nap, másfél napot az közgyűlésen is szeptemberben erről fognak tárgyalni, hogy mit tesz az emberiség ezzel a fenntartható fejlődési stratégiával a következő 12 évben. Mert ez egy globális elképzelés. És itt azért Romániának óriási szerepe lesz, a kolléganőm, Lőrinc Csilla, lesz az elnöke ennek, van egy külön bizottság, ő fog elnökölni, tehát ő fogja irányítani a főosztállyal együtt ezt az egész folyamatot. Tehát ilyen szempontból Romániának óriási esélye van, amit most már kiharcoltunk magunknak, mert voltak regionális találkozóink, albizottsága a parlamentben, lépésről lépésre el vagyunk ismerve, mint regionális központ ezen a téren. És még egyszer mondom, nagyon elméletinek tűnik ez. Azt mondják, mit akar a fenntartható fejlődéssel, amikor menjünk ide az utcára, és nézzük meg? Nem igaz. Nem igaz. Ezt a fenntartható fejlődést, mint mentalitást kell a társadalom szintjén valahogy meggyőzzük az állampolgárokat, hogy így kell gondolkozzanak. Apropó, ugye még egy szegmentummal nem találkoztunk, de valószínű, hogy hamarosan találkozunk, csak meg kell nézem, hogy milyen típusú találkozók legyenek a különböző egyházakkal. Mert én többek között ugyanígy elmondom az előadásaimon, hogyha megtekintjük azokat az alapértékeket, amelyeket mi nap mint nap figyelembe kéne vegyünk, ugye? És amit elmondanak nekünk, és elmond, akárha a Bibliát nézzük, akár a Torát, akár a Koránt, ott megvan azok az alapértékek, amelyeknek alapján mi kéne éljünk. És nagyon érdekes ez a része, hiszen az egyházak is partnerek lehetnek és kell legyenek ebben a koncepcióban. Úgyhogy itt annyira sok összetevője van ennek, de hogyha ezt tudjuk menedzselni, és hogyha ki tudjuk alakítani azt az intézményes hátteret, amely ebből azt tudja leszűrni a társadalom számára, hogy érdemes én, úgy, ahogy most október 9-én tartunk egy divatbemutatót is, és egy szemináriumot, mit csinálunk például azokkal a textíliákkal, amelyeket nem használnak újra, ugye? Nem tudnak a körforgásba visszatenni, és erre kéne legyen egy koncepció. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely alulról jön, amelyet nem feltétlenül a kormány kell kezdeményezni, de a kormány legyen partner, és próbálja ezt minél szélesebb körben népszerűsíteni.
Nagyon kíváncsi, várjuk a konkrét lépéseket, és hát, ha tényleg valakinek, valakiknek az agya, az felvilágosodik, főleg abban a fontos 6 hónapban, amíg Románia Európai Uniós elnök lesz. Közeledvén itt a beszélgetés végéhez engedjen meg 2 Marosvásárhelyi sajátos témát, mert hogy a szíve akár is Bukarestben dolgozik, de a szíve hazahúz Marosvásárhelyre. Olvasom egy hírben, egy apróka jelentéktelen hírben, hogy Marosvásárhely is csatlakozott a Smart City mozgalomhoz. Ez jó, rossz, mit lehet tudni róla, és mennyiben segítheti az itt élő embereket ez a tény?
Ez nagyon jó. Van egy ilyen mozgalom, én is részt vettem 1-2 rendezvényükön. Ez mindig az illető várostól függ, hogy milyen konkrét tervei vannak. Tehát van Európai Uniónál lehet, hogy mondjam, nem feltétlenül a meglevő programokon, hanem direkt Brüsszelbe pályázni. Van egy olyan szervezet is különben az Európai Unió mellett, amely nem tudom hány száz várost ölel magába, amely külön működik, tehát egy ilyen nem formális szervezet, de ahol New Yorktól Budapestig ott vannak a különböző városok, és én szóltam a kollégáknak, hogy lépjenek be, azt hiszem, hogy Sepsiszentgyörgynek talán van ilyen szándéka. Nagyon jó, hogy Marosvásárhely belépett ebbe, de akkor meg kell nézni konkrétan, hogy milyen terveik vannak. Nem mély garázssal leszünk Smart City-k, hogy egy kicsit legyek, hogy mondjam, ironikus is, nem mély garázssal leszünk, hanem más típusú kezdeményezésekkel, és kell legyen egy elképzelés. Én különben jeleztem többször, hogyha igény van rá, én elmondanám, hogy a tapasztalatomból kiindulva és kollégáimmal, az egyik kollégám különben ennek a Smart City-nek az egyik menedzsere volt, és elcsábítottam idézőjelben most már a csapatom része, úgyhogy tudnánk mondani nagyon sok mindent, ha van igény rá. És apropó, még egy kitérnék egy fontos vetületére ennek a stratégiának. Ugye kisebbségi közösségek, és általában ez a multikultúra benne van, és meg van fogalmazva, úgyhogy apropó, hogy itt ugye Borbé László megy Bukarestben, mondja, de hát volt a múltkor egy ilyen, hogy jó, de akkor itt a magyar iskolákkal mi lesz? Van, megfogalmazva, általánosan nyilvánvaló, de utána tovább mehetünk ezen az úton. Ha van egy olyan társadalom, amely képes így gondolkozni, az fenntartható a kisebbségi közösségek terén is. És akkor már nem lenne ennyi vita, hiszen úgy gondolkodnának a kedves román honfitársaink, hogy az fenntartható és fenntartható társadalmat jelent, hogyha vannak nemzeti közösségek, amelyek egy gazdagságot jelentenek, akár kultúrájukba, akár nyelvükbe, és nem azon próbálunk kutakodni, hogy iskolákat zárjunk be, vagy egyszerűen egy teljesen elrugaszkodott elképzeléssel megpróbáljuk azt csinálni, amit hál' Istennek nagyon hamar leállítottak, és ezt tényleg itt azért el kell mondjuk, hogy Érdekvédelmi Szövetségünk nagyon gyorsan reagált, és hál' Istennek reagáltak a kollégák is, úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen téren kéne úgy cselekedni, hogy ne is történjen meg ilyesmi. Tehát te is gondoljon egy ilyesmire egy tanügyminiszter akkor, amikor döntéseket hoz a kisebbségi oktatás terén.
Csak hogy nem tudták megakadályozni, megpróbálták állítólag a kollégái, akik aktívan politizálnak, és mindent megtettek annak érdekében is, hogy Mircsadusát ne nevezzék ki prefektusnak, ez végül is nem sikerült. Mi a véleménye arról, hogy Mircsadusa lett a kormány megbízott Maros megyében?
Hát, ha...
Biztos, hogy jól ismeri, mert kollégát
is jól ismerem, így
az előzményeket
így
is ismeri.
Van. Ha visszatekintünk itt a prefektusok listájára, hát véleményem szerint sajnos ezt el kell mondani, hogy az utóbbi 28 évben elég sok prefektus, jóval több volt azon prefektusok száma, akik hát, hogy finoman fogalmazzak, nem segítették az együttélést, és állandóan a kákán a csomót keresték, mikor a többség és kisebbség együttéléséről volt szó, és én nem látom tragikusnak, hogy leváltották az utolsó prefektust, aki azért volt néhány olyan ugye rendelete, amely akár az iskolákról volt, szóval a katolikus iskoláról, és az anyanyelv használatú, az utcanevek, hát az elhíresült. Hogy mondjam, ugye a puding próbája. Ő mindig is ugye Székelyföldön, hiszen Magos Hévízi ugye is polgármester is volt ott, ő mindig Székelyföldön, ő volt a gomán, aki védte a gománokat, nem tudom kik ellenében, ugye, ez volt neki a szerepe. Az nem igaz, hogy nem lehetett tárgyalni vele, tehát tárgyalóképes, csak utána, hogy hogyan cselekedett, azzal voltak problémák, úgyhogy én azt ajánlom a kollégáknak, üljenek le vele, tárgyaljanak, és majd egy-két hónap múlva, hogy mondjam, adjunk bizalmat egy olyan embernek, akinek politikai tapasztalata, nagyon nagy politikai tapasztalata van, volt miniszter, államtitkár, képviselő, polgármester, lám ezt, hogy fogja hasznosítani a gománok és magyarok és mások érdekében, Maros megyében és nem valakik ellenében. Tehát én ezt ajánlom, 2-3 hónap múlva valószínű, hogyha erről tárgyalunk, akkor többet tudunk mondani erről. Én azt hiszem, hogy itt Maros megyében nagyon-nagyon igény lenne arra, hogy legyen egy fenntartható elképzelés, hogy mit akarunk csinálni ezzel a megyével és ezzel a várossal, főleg a megyében szerintem van, és hogy egy kicsit itt románok és magyarok együtt próbálnak gondolkozni, hogy mit fogunk tenni ezzel a várossal, főleg és ezzel a megyével, hiszen azért Marosvásárhely eléggé le van magadva, erről is többször volt adás is más hasonló városokkal szemben.
Hát az eseményen Péter Ferenc megyei tanácselnök eléggé sápadt volt, azon kívül Kármendel és Mincsár Dusán nagyon mosolyogtak és sugároztak, hogy megtörtént ez a kinevezés. Önnek legyen igaza, hogy tárgyalások útján el lehet intézni a multikulturalitás értékeinek az előtérbe hozatalát. Mi viszont nem várunk 2-3 hónapot, vagy akár 3 hónapot szíves engedelmével, hanem, amint említette, fontos találkozók lesznek október elején, akkor ezekre majd egyeztetés kapcsán visszatérünk, és hát október maga az ön által vezetett közművelődési egyesület szempontjából is nagyon fontos hónap, úgyhogy szívesen.
Igen, Bernádi napok, és már megvan nem csak az elképzelés, hanem fel vagyunk készülve egy majdnem egy hetes Bernádi napokra, úgyhogy majd lesz miről beszélni, és köszönöm szépen a meghívást, bármikor szívesen jövök.